Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 31-ével távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatója, aki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára 2022. novembere óta töltötte be a tisztséget, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A társaság középtávú átalakításának első szakasza sikeresen lezárult, új vezetésre van szükség, állapította meg a NGM közleménye, hozzátéve, Nagy Márton tárcavezető megköszönte Balczó Barnabás eredményes és elkötelezett munkáját, és új szakmai kihívásaihoz további sikereket kívánt. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél-Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közleményben emlékeztettek, a változás oka az, hogy megsérült egy vízcső Budán az Irinyi József utcánál a villamosvágányok alatt. A javításhoz korlátozni kell a nagykörúti villamosok közlekedését a dél-budai szakaszon. Már több mint 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be a kormány szóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve Vitályos Eszter arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon, és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 óra és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győrött, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő években Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Új korszak a kistelepülések postapartnerségeinél, mi a helyi kisvállalkozásoknak is nagy lehetőség, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kistelepülések postai szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Magyar Posta partneri programot működtet, amelyben helyi vállalkozások vállalhatják postai feladatok ellátását, saját tevékenységüket kiegészítve. A program lehetőséget teremt arra, hogy a települések lakói továbbra is helyben érhessék el a postai szolgáltatásokat. A szolgáltatás segítése érdekében az SZJA törvény 2025. január 1-én hatályba lépő módosítása kedvezőbb adózási feltételeket teremt az egyéni vállalkozóként működő postapartnerek számára. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzmara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos sajószentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról. A riporter Papildikó.
Az első plébánosi helye az már egy hosszabb időszak volt, 1980 és 88 között Sajó püspöki. Úgy gondolom, hogy minden lelkipásztor várja azt a pillanatot, hogy végre azt, amit tanult meg, más papoktól látott jó gyakorlatot, azt most már úgymond főnök nélkül, de meg tudja valósítani. Milyen emlékeket, élményeket őriz az első szolgálati helyéről?
Sajó püspökinél is az fordult elő, mint a salgótárjáni káplánkodásomnál. Ismét meghalt egy pap, helyezések jöttek, és akkor a Sajó püspöki plébánost elhelyezték, és az ő helyére helyeztek engem. Ez akkor, hát most is, egy kicsi falu, 750 lelkes volt, és körülbelül 100 lélek volt, aki református volt, tehát 650 katolikus lélek, de azzal figyelmeztettek, mikor oda kerültem, hogy itt szeretik a papot följelenteni. Azt nem tudom, hogy onnan érkezett a följelentés ellenem Egerbe, ami meglepő is volt egy kicsit, majd amikor megkaptam a kinevezést, hazalátogattam, egyszer édesanyám mondja, hogy nem is mondod, hogy plébános lettél? Hát mondom, nem, hát mi, nincs abban semmi különösebb dolog, meg nem tudom én. És akkor ő mondja, hogy hát ők eljönnének hozzám, édesanyám meg édesapám. Segíteni a plébániát rendbe tartani, ne legyen külön házvezetőnő. Erre egy kicsit rábeszélte az ő plébánosuk is. Bennem egy kicsi lelkiismeret furdalást jelentett, hogy egyedül vállaltam én ezt a papságot. de a szemináriumi lelkivezetőnk arra is rávilágított, hogy a jót ne folytsuk bele senkibe. És hát, ha jót akarnak ezzel a szüleim, és akkor elfogadtam, hát aztán már a végén én mondtam nekik, hogy hát ha el akarnak jönni, akkor most jöjjenek, ne fél év múlva, vagy nem tudom én. Összepakoltak, és eljöttek, tényleg nagy segítségemre volt. Számomra nagy jelentőségű, hogy házszenteléskor, tehát vízkereszt után, az elődöm is járt házat szentelni, és én is ígértem, hogy elmegyek házat szentelni, és gyakorlatilag személytől személyig megismertem az egész falut. Hát ez egy akkora nagy ajándék volt, de hát kisfalu, akkor azt megtehettem, pláne fiatalon. Jó kis hittanos csapat volt, ott nyáron esküvők is voltak, akár 8-10 is, tehát voltak azért fiatalok. Hát pár év múlva, nem is olyan sokára, talán 2-3 év múlva a szomszéd falu plébánosa bárébe, plébánosa beteg lett, és akkor hozzám csatolták, majd szintén vagy 2 év múlva a serényfalvi plébános is beteg lett, és mind a ketten meg is haltak rövid időn belül, és Serényfalva is a Sajó-Szentpéteri plébániához tartozott. Szép emlékeim vannak onnan is, mind a három faluból.
1988-nál járunk, még mindig a rendszerváltás előtt, és ahogy a papi elmondatából is így megmaradt nekem a hűség meg a közösség, ez a két szó. Úgy gondolom, hogy egyházi közösség építésnek még annyira nem jött el a virágkora ebben az időszakban. Viszont a következő évek, 88-89 nyilván a rendszerváltás után, Bátony terenye azért már egy nagyobb lehetőséget biztosított erre 94-ig. Ott milyen közösségek alakultak?
Most Bátony terenyének hívjuk, de érdekes az a helyzet, két faluból tevődik össze, Kisterenye és Nagybátony. És Nagybátony például az Egri Egyházmegyéhez tartozott. Én még Kisterenyére is úgy kerültem, mint Rozsnyói Egyházmegyés. Tehát az pedig a Rozsnyói Egyházmegye az Esztergomi Egyházmegyéből lett kiszakítva, és a szomszéd falu, Mátraverebé például, akár Szentkút is, az pedig már az Esztergomi Egyházmegyéjé volt. Tényleg nagyobb volt a kihívás, most gondolok arra is, hogy Kisterenyén gimnázium is volt. És szinte a kezdetek kezdetén meghívtak nem vallásos közösségekbe, mentálhigiéniás csoportba. Később majd a gimnázium igazgatója is, a felesége is egy ilyen értelmiségi kört is létrehozott, és nem is tudom, talán havonta is találkoztunk, és jó beszélgetések voltak, de itt azért nem léptünk előbbre. Tehát elmondta mindenki, hogy hol kirándult, vagy mi történt, vagy nem tudom én, de olyan személyünket érintő dologról nem volt szó. Viszont, és akkor itt térek vissza, hogy megkerestek korábbi salgótarjáni barátok, konkrétan Parditka Imreék, ott volt vagy 5 gyermek, és mind vallásukat gyakorlók, hogy Magyarországra jön, Iszka-Szentgyörgyön lesz egy kurzió, és ők erre szeretnének engem meghívni. És volt olyan a barátságunk, hogy én igent mondtam rá, és 89-ben, tehát 88-ba kerültem oda, és 89 áprilisában már részt vettem ezen a kurzión.
Te tudta akkor, hogy mit jelent ez a kurzió mozgalom, hogy ez miből áll?
Nem. Nem.
Semmit, csak így vakon beleugrani, hogy ha valaki jó ismerős, azt mondja, hogy ez jó, és gyere, mert jó lesz, akkor...
Ők Ausztriában vettek részt a kurzión, tehát ők tudták, hogy mi a kurzió, de általában, ami ott történik, arról nem sokat beszélnek, és szenvedtem is, mert Salgótarjánban vádoltak azzal, hogy én a bulányi közösséghez tartozok, meg mennyire katolikus ez, tehát akkor már kezdett Magyarországra jönni különböző irányzatok is, és akkor, tehát nyilván nem akartam eltérni az egyházi dolgoktól, de aztán Kaszka lesz, hogyha a papa lelkivezető, a beszédeit fordították, és az oltári szentségről szóló beszéde az annyira fergeteges volt, és szóval gyakorlatilag kikapcsolt. Hát aztán próbálkoztunk mi is, de az elég vérszegény próbálkozás volt. majd 1990-91-ben szerzetesek visszajönnek külföldről Magyarországra. Böjti Tamás jezsuita atya meghívott egy szemlélődő ima lelki gyakorlatra, és gyakorlatilag most visszatekintve, fantasztikus dolognak tekintem, az nagyon megérintett, és én szerintem Gonzága Szent Alajos is jezsuita volt, és gondoskodott nekem egy jezsuitáról. És papi életem derekát ő vele, hogy úgy mondjam, élhettem, vagy az ő szellemiségébe, lelkiségébe élhettem, hát ez számomra felfoghatatlan ajándék.
Kurzió így a beszélgetésbe többször vissza fog még térni. De a papi hivatása, a lelki pásztori szolgálata Kurzió kapcsán változott?
Mindig azt szerettem volna, hogy ami a papi hivatásomhoz tartozik, vagy éppen a plébánosi feladatokhoz, vagy bármilyen az érsek úr által kijelölt területhez, az az elsődleges, azt teljesítsem. Viszont úgy fogalmaztam, hogy a Kurzió a szívem csücske. Tehát az egyházmegye papja szerettem volna mindig maradni, vagy tehát azt a szolgálatot ellátni. Az az elsődleges küldetésem, de hát Istennek mellette sikerült a Kurzióban is.
Nagyon-nagyon aktívan, hosszú éveken keresztül lelkivezetője volt a Kurzió mozgalomnak.
Hát igen, gyakorlatilag 20 éven keresztül. 1994-ben választottak meg a Kurzió lelkivezetőjévé. Mindig voltak nehéz feladatok. 95-ben szerveztük az első Kurziót. Úgy terveztem, hogy tavasszal kettőt, ősszel kettőt, két férfi, két női, aztán majd bejött a nyárra a miskolci Kurzió, mert pedagógusok nem tudtak eljönni tavasszal és ősszel, tehát már 95-ben is tavasszal, illetve hát talán februárban férfi Kurzió, és utána egy-két hétre a női Kurzió, aztán március vagy áprilisban a következő férfi Kurzió és női Kurzió. Ennek az a jelentősége, hát egyrészt hét múlva lesz a Kurzió, és még vagy ott jelentkezőben csak. De volt Egerben is már a fájdalmas anya plébánián egy férfi közösség, akikkel találkoztunk időnként, hét hetente talán. Ott pedig nagyon jó ifjúsági csoport volt a fájdalmas anya plébánián. És ebben a férfi közösségben elmondtam a fájdalmamat, hogy a jövő héten indulna a Kurzió, és nincs jelentkezés. És megtört a jég, és 21-en vettek részt az első férfi Kurzión. Hát aztán ők meg már küldték a feleségeiket, és női Kurzión részt vettek, aztán majd küldték a férfiakat is. Még megjegyzem, hogy majd Ágfalvi Antal atya is részt vett a Kurzión, és talán érsek úr biztatására ő tartott már Egerbe Kurziót. Ezért mi általunk tartott első férfi Kurziót, harmadik Kurziónak neveztük el, mert sorba megy mindegyiknek van száma, és onnantól kezdve harmadik férfi, harmadik női, negyedik férfi, negyedik női, stb. De ennek a lényege, érsek úr azt kérte, hogy mielőbb leszakadni a budapestiekről. Tehát a vidékiek nehezen fogadják el a budapestieket, vagy a távolról jövőket, mondhatnak akármit, vagy nem tudom én. A két férfi, két női Kurzió után megtartottuk a úgynevezett grémiumi gyűlést, és választottunk embereket. Az nagyon intenzív időszak volt az ő részükről is, meg az én részemről is, mert aztán meg kellett hívni őket munkatársképzőben. És személyesen elmentem hozzájuk. Például Kazincbarci Károlyra is eljöttem. Hát ezeket megdöbbentette, hogy egy pap eljön ide, hogy megkérje minket, meg nem tudom. Szóval az akkor egy fénykora indult a Kurziónak. Ez a 90-es évek, tehát második fele. Utána mindig volt azért küzdelem a résztvevők meghívásával, de szóval ment azért, és 2001-ben érsek úr helyezett a Fráter György gimnázium lelkivezetőjének. Az egy elég nehéz időszak volt katona frontvonalban, és úgy éreztem, hogy ez 2004-ben mindent a gimnáziumért. Tehát azzal bízott meg az érsek úr, itt semmi leágazás nem lehet, és ekkor mondtam le a Korzió vezetéséről. Tehát amit korábban is említettem, hogy elsőbb az egyházmegyei feladat, és ha még szívem csücske is, a Korzió az szenvedhet hátrány, de a feladatot.
Korzió jubileumát ünnepeljük idén. Nagyon sokat beszélünk a Korziónak a fénykoráról. Minden lelkiségi mozgalomnak, minden közösségnek van egy felívelő időszak, a fénykora. Hol tart ma Lojzi atya véleménye szerint a Korzió?
Kezdetben hasonlítottam magamban a Korziót a gyorsúszáshoz. Azért is próbáltam minél több Korziót szervezni, mint a gyorsúszó, mikor közeledik a falhoz, kell lendület, hogy meg tudjon fordulni. Tehát lendület kell ahhoz, hogy tudjunk tovább haladni. Kétségtelen, ezt a lendületet a mai világban nagyon sok minden megtöri. Tehát nem tudom én, lehet a szajnában is úszni. Hallottuk, hogy mennyi problémával, meg egyéb bajokkal. Sajnos a világot ma szinte ehhez hasonlított. Kérdések voltak, hogy 22-ben volt a népszámlálás. Az korábbi népszámláláshoz képest a katolikusok száma milyen arányban csökkent, és hogy miért ez. Én szerintem sok minden magyarázatot adhatnak, de szerintem a legfőbb magyarázat, múlt héten volt valaki keresztlevelet kérni. És ahogy állítom ki neki a keresztlevelet, mert keresztszülő szeretne lenni, megjegyzés rovatban ott van, hogy elsáldozáshoz járult 2007-ben. Akkor már én voltam itt a plébános. Mondom neki, hogy akkor téged én áldoztattalak meg először. Meg gyóntattalak. Azóta gyóntál-e? Nem. Nem kérdeztem, de ő mondta, hát nincs bűnöm. Tehát azért vagyunk kevesen. Mert valahogy elterjedt a világba, de én szerintem a családok, a rokonaim gyermekeinél is látom, hogy gyakorlatilag akármit csinálhatnak, nincs büntetés. Nincs a bűntudat. Hát Jézus ezt ígérte, szóval megszabadít bennünket a bűntől. Tehát nem kell ez a szabadság. Hát most különös tapasztalataim vannak a kórházban azért. Két ágyas szobákba kerülök, amikor kapom a kemót, és a bemutatkozásom, Takács Alajos vagyok, római katolikus plébános. És én szerintem ma már minden katolikusnak úgy kellene bemutatkozni, pláne ha bekerül egy közösségbe, hogy XY vagyok, római katolikus vallású. Mert ez elindít egy beszélgetést. Ez már valami alapot ad. Tehát ott is, a kórházban rögtön azt mondja egyik beteg, akivel voltunk, mert két ágyas szoba, tehát csak egyedül, akkor magának biztos könnyebb. Akkor én nem annyira éreztem, hogy miért könnyebb, de aztán rájöttem, hogy mondja, hogy milyen nehéz a vegetáriánus étkezésre áttérni. Majd a felesége mondja, hogy beszélj az orvosra, hogy ezt az étrend kiegészítőt szedheted el. Tehát van egy zárt szoba, ahol esetleg ezek segítenek, de nincs menekülés. Nekünk viszont Jézus Krisztus ajtót nyitott. Most legutóbb, hál' Istennek, hát nagyon súlyos beteg, szintén két gerincsigolyája közül vette ki egy daganatot, de nem tudják a gerincét rögzíteni. Tehát csak hanyat tud feküdni, vagy kicsit egyik oldalra fordulni. 43 éves. Szóval beszélgetés volt, tán eljutottuk oda, hogy megkérdeztem, és meg vagy-e keresztelve? Mondja, hogy nincs. Bár beszéltek aztán majd keresztanyáról, és akkor, hát amikor eljöttem, akkor, és a keresztséggel mondom, hát kéri. És megkeresztelettem. Nem mondom a bemutatkozáskor, hogy katolikusban vagyok, ezekre a témákra nem kerül sor. És én el tudok képzelni munkahelyeket, hogy lehet, hogy majd két nap múlva, három nap múlva, de hogy van ez? Hogy lehet keresztelni? Vagy bármi. De ha nem tudja, hogy mi vagyok, akkor nincs kérdés.
Fontos a bemutatkozás, meg hát azt a feladatot kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmatlan, de szerintem nincs olyan, hogy alkalmatlan lenne tanúságot tenni Jézusról. Bátony Terenye, szó volt arról, hogy igazából egyházi közösségeket még annyira nem lehetett kialakítani, viszont így a városban értelmiségi réteggel is sikerült olyan közösséget, meg olyan kapcsolatot, előadásokat hallgatni, megtartani, ahol jó kapcsolat alakult ki, és nem véletlen, hogy a város díszpolgárává választották. Mennyire érte váratlanul ez a kitüntetés?
Természetesen váratlanul, mert azért ilyenre nem érzem én magam alkalmas, vagy szóval meg rövid ideig is voltam ott. De biztos, hogy kellett az a személy, aki a városnak három ízben is polgármestere lehetett. És amikor ott voltam, úgy szervezte a minisztránsokat. Mindig volt 7-8, vagy majd amikor a cserkészetet is megalakítottuk, létrehoztuk, abban is szóval fő valahogy nagyon tud szervezni, tehát nem véletlenül lett ő polgármester is. Nagyon fáj, hogy egy kislány, a templom tetőt renováltuk, és én szerintem 50 forintokat kapott, talán jó maga viseletéért, vagy tanulmányi eredményeiért, és én szerintem sok-sok 50 forintot, talán még 200 ezer forintot is, ilyen 50 forintosokból behozott arra a templom renoválásra. Az általános iskolába járó felső tagozatos kislány, és sajnos már a nevére sem emlékszem. Nem tudom, mi van vele. Ilyen szenzációs élmények is érik az embert.
Takács Alajos sajószentpéteri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna Joakim programjáról hallhattak, melyet a régóta gyermekre váró párok professzionális lelki támogatásáért hoztak létre 2019-ben. Homokiné Hollósi M. Cecília tanácsadó szakpszichológust, a program szakmai vezetőjét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Szent Anna és Szent Joachim a bibliai hagyományok szerint Szűz Máriának a szülei, és az a hagyomány, hogy Szűz Máriáról nagyon sokat vártak a szülei, tehát tulajdonképpen érintettek a meddőség kérdésében. Ők lettek a névadói a programnak, amit egy tulajdonképpen minisztériumi felkérés vagy támogatás kapcsán indítottunk el, hiszen az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a keresztény gyökerekből indulva mentálhigiénés és segítő foglalkozású szakembereket, pedagógusokat képez, és én a tanácsadó szakpszichológusként kezdtem a programban dolgozni, a pároknak pár konzultációs alkalmakat biztosítva. 5 évvel ezelőtt még kerestük mi is, hogy mi ez, amivel tudunk segíteni azoknak a pároknak, akik régebb óta várnak gyermekáldásra, és nem érkezik a gólya. És egy olyan hétvége sorozatot indítottunk útnak, ami három hétvégéből áll. A budapesti kampuszunkon vendégül láttuk a házaspárokat, tehát szállást és ellátást biztosítottunk nekik, és változatos mentálhigiéni és spirituális pszichológiai programokkal segítettük őket ebben a témában. Trénereket vagy szakembereket hívtunk meg, irodalomterápia, művészetterápia, családiritusok, szexuálpszichológia, és sorolhatnám még sokáig a témákat, és közben két szakember folyamatosan velük volt, akik pár konzultációs alkalmakat biztosítottak azok számára, akik szerettek volna, vagy akik ez iránt érdeklődtek. Ugye ez így elég komplex program. Most 2024 májusában zártuk a 9. ilyen hétvége sorozatot. Azt hiszem, hogy ez az 5 év, ez így nagyon jó volt arra, hogy megnézzük, hogy mit tudunk segíteni, hogyan tudunk segíteni, mi az, ami tényleg a pároknak a szükségletükre válasz. És azt látjuk, hogy a hétvégi sorozat az nagyon jó, és ezért folytatni fogjuk. Valószínűleg rövidítünk, és két hét végéből álló sorozat lesz. De közben 2022-ben megnyílt a párkonzultációs centrumunk, ahol élőben is, illetve online is tudjuk fogadni a házaspárokat, akik régebb óta várnak gyermekáldásra, és ez nehézséget okoz a házasságukban, és ez egy olyan lehetőség, ahol keresztény szakemberek tudnak segíteni. Az Ajtó, az Anna Jóhaim támogató csoportból lett, az pedig egy másik nagyon fontos részét, nagyon fontos visszajelzést használ, nem is kihasználunk, de hogy azt visszük tovább. A házaspárok mindig hálásak voltak a szakembereknek, és nagyon köszönték a segítséget, de amit különösen kiemeltek, az a sorstárs közösség. Az, hogy olyanokkal vannak együtt, hiszen ez egy csoportos program, 5, illetve 6 házaspárt várunk a hétvégékre, olyan házaspárokkal vannak együtt, akik egy cipőben járnak, és akik előtt nem ciki ilyesmi dolgokról beszélni, és nem kell magyarázkodni, nem adnak jó tanácsokat, nem akarják megoldani a problémát helyettük, hanem egyszerűen jelen vannak. És ezért azt láttuk, hogy erre van a legnagyobb igényük, hogy folytassák ezeket a közös összejöveteleket, de hát a második, harmadik hétvégés sorozat után már láttuk, hogy a ország minden tájáról jönnek, jöttek Miskolcról is, jöttek Győrből is, jöttek Pécsről is, tehát lehetetlen volt, hogy állandóan találkozzanak, és ezért arra buzdítottuk őket, hogy hozzanak létre egy Anna Jóaim támogató csoportot ott, ahol ők laknak, tehát egy ilyen önsegítő csoportot. Egy-két házas párnak ez sikerült is, mert hát azért nem olyan egyszerű ez, hiszen azt látjuk, hogy nehezen nyílnak meg az emberek, és nehezen beszélnek erről, de hogy elindultak ilyen ajtócsoportok, de pont az egyiket bezártuk azért, mert megjött a gólya a vezetőkhöz, úgyhogy onnantól kezdve más módon tudnak tovább menni.
Uh-huh. Az elmúlt 5 évben egyébként ezt az 50 házas párt hogyan választották ki, vagy ők hogyan verbuválódtak?
Van egy honlapunk, az annajoaim.hu, illetve van egy Facebook oldalunk is, és ott lehet jelentkezni a programokra, a párkonzultációs centrumra folyamatosan tudjuk fogadni a jelentkezőket. A hétvégék azok fél évente egyszer vannak, vagy évente egyszer, ez hát ugye Covid volt közben, tehát hogy ez attól függ, hogy hogyan tudjuk megszervezni, és leginkább onnan lehet jelentkezni, nincs különösebb elvárásunk, csak annyi, hogy valóban házaspárok legyenek, és hogy gyermekre várjanak, akár egy éve, akár 10 éve, akár az elsőre, akár a másodikra, és hogy nyitottak legyenek a mi programunkra arra, hogy ez egy keresztény értékrendű program.
Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a házaspárok részéről egy nagy próbatétele akár a kapcsolatnak is az, hogy jelentkeznek erre a programra, mert ahogy ön korábban nyilatkozta, ennek a programnak a sorstárs közösségben rejlik az ereje, nagyon nagy erő, egy valódi gyógyír, és én azt gondolom, hogy aki elment önökhöz, az arról is talán tanúbizonyságot tett, hogy mer nyitni, hiszen sokszor a saját családjukban sem kapják meg azt a lelki támogatást, ami ilyenkor járna.
Igen, igen, azt gondolom, hogy a jelentkezni nehéz, de amikor megtették ezt a jelentkezéses első lépést, akkor onnan már könnyű, hiszen minden jelentkezővel egy ilyen videócsetes interjút folytatunk, hogy megbeszéljük, mire számíthatnak, hogy milyen elvárásaik vannak, és utána pedig már tényleg könnyű, hiszen ismerősként üdvözöljük egymást, és igen, az a tapasztalat, hogy hazamenve a programról, a családokban is elindul a kommunikáció erről az életre, helyzetről, ami valóban nehéz. Tehát, hogy ez egy fontos fordulópont tud lenni a házas párok életében.
A program sikeréről azt kommunikálják elsődlegesen, hogy az elmúlt 5 évben a programban résztvevő házaspárok körülbelül felénél született meg a gyermek, tehát a kívánt gyermekáldás bekövetkezett. Ez egy kicsit annak is köszönhető, hogy azok a terhek, amelyeket egy házaspárnak nehéz cipelni ebben a kérdésben, találkozva más vagy több ilyen helyzetben lévő házaspárral, sorsközösséget alkotva, így látva dolgokat, talán egy kicsit más szemüvegen keresztül, akár még egy spontán gyermekáldás is könnyebben megvalósul?
Igen, nehéz válaszolni, mert hogy egyrészt tényleg mi nem vagyunk orvosi centrum, tehát nem ígérünk senkinek gyermeket, ezt mindig elmondom. Azt ígérjük, hogy könnyebb lesz ez a teher, és bár a legújabb pszichológiai meg medikális kutatások alá támasztják, hogy nincs lelki gátja a meddőségnek, tehát az úgynevezett funkcionális meddőség, vagy lelki, vagy pszichés meddőség tudományosan ma már nem alá támasztott, de abban azért konszenzus van, hogy a hosszú távú stressz valószínűleg nem tesz jót a foganásnak, és ahogy mondta, valóban ez az élethelyzet nagyon sok stresszel jár, egyre több stresszel jár, hogy már megint nem sikerült, még egy vérvétel, még egy orvosi vizsgálat, még egy beavatkozás esetleg, és ez valószínűleg nem segíti a fogantatást. Úgyhogy ezeken a hétvégéken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a házaspárok tudjanak beszélni a nehézségeikről, és oldódjon az a stressz, az a feszültség, amiben ők élnek. És igen, vannak csodás fogantatások, vannak olyan fogantatások azért, ahol orvosi segítség is volt, és hát vannak örökbefogadott gyermekek, akik megérkeztek a családba páron, úgyhogy igen, így bővülnek a családok. De nekünk azt hiszem a legnagyobb öröm, vagy a legnagyobb cél, hogy a házasságok megerősödjenek, és hogy ne legyen ebből válás, ne legyen ebből további probléma, és akár, hogyha a gyermek nélkül is maradnak a párok, boldogan és kiegyensúlyozottan tudjanak tovább menni az életükben.
Thank you.
Nyilván az a programnak a legfőbb sikere, hogyha a kívánt gyermekállás bekövetkezik, de ezen túl egyébként mik voltak a párok, a házaspárok visszajelzései? Mit kaptak a programtól, amit hazavisznek, amin dolgozniuk kell, és ami hosszú távon a javukra válik?
Igen, ezt a sorstárs közösséget, a baráti közösséget mindenki kiemeli. Az Anna Jóhaimnak az első ilyen programja 2019 tavaszán volt, tehát 5 éve, és az a csoport még mindig összejár, és találkoznak, és tudnak egymásról, és egyébként a születésnapon az 5 házaspárból 4-en ott voltak. Azért nem jött el az egyikük, mert éppen akkor született a gyermekük 2 hete, tehát ők nagyon összetartóak, és ezt mindenki kiemeli. Aztán kiemelik azt, hogy a házasságuk megerősödött, hiszen a program során eszközöket adunk nekik ahhoz, hogy hogyan beszélgessenek nehéz kérdésekről, hogyan beszélgessenek a saját érzéseikről, hogyan tudják megfogalmazni azt, hogy az az élethelyzet, ami nyomasztja őket, azt ők hogy élik meg, hiszen nagyon másként éli meg egy férfi, és nagyon másként éli meg egy nő ezt a termékenységi nehézséget. Aztán hálások a házaspárok az egyéni megsegítésekért is, tehát hogy a saját életükben a stresszt jobban tudják kezelni, vagy olyan felismeréseket kaptak, ami által egy nehéz problémát vagy konfliktust más kontextusba tudnak helyezni, és könnyebben tudnak megbírkozni vele, illetve mi elsősorban tényleg nem az orvosi dolgokról beszélünk, de azért előkerülnek, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen szakemberek, milyen vitaminok, és nagyon sokan azt mondják, hogy jó tippeket kaptak egymástól vagy tőlünk, és többen az örökbefogadás irányába tudtak elindulni, vagy hát volt, akinek tényleg az örökbefogadását segítettük, 2 családba is pont a program alatt érkezett meg a telefon a tegyezből, hogy van egy kisgyerek, aki rájuk vár.
Azt mondják önök, hogy a nehezített gyermekvállalás Magyarországon minden 5.-6. párt érint. Az is a céljuk, hogy ez a meddőség kérdése, ez előbb-utóbb ne legyen tabu téma? Tehát a társadalmat is megpróbálják érzékenyíteni ez irányba?
Igen, nagyon nagy szenvedést tudnak okozni a jó akaratú, meg a jó szándékú rokonok, ismerősök, barátok, akik a házaspáron látják, hogy nem érkezik a gyerek, és próbálnak segíteni, de kellemetlen kérdéseket vagy tanácsokat adnak, és azt hiszem, hogy ez tényleg nagy része tudatlanság miatt is van. Úgyhogy igen, sokat beszélünk arról, hogy hogyan tudják a házaspárok a környezetük felé kommunikálni azt, hogy mi az, ami segítség nekik, és mi az, ami nem. Hogy hogyan tudnak jelen lenni egy mondjuk családi összejövetelen, ahol unoka hugik, meg unoka öcsik rohangálnak körülöttük. Vagy hogyan tudnak a kollégáikkal beszélni arról, hogy nekik miért nincs gyerekük, vagy miért kell még egy vérvételre elmenni. Erre is adunk egyrészt segítséget a házaspároknak, másrészt ugye megjelent az annajoim.hu-n blogsorozatunk, és ott van egy bejegyzés, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan beszélgessünk érintett házaspárokkal. Tehát, hogy erről a kollégánk írt cikket, ami szerintem nagyon jó segítség tud lenni.
A program keretében 2023. szeptemberében elindítottak egy podcastot Ajándék címmel. Gondolom, hogy ez is a tájékozódást és az érintettek megsegítését hivatott célozni. Ugyanakkor YouTube-on pedig elérhető egy rövid filmekből álló sorozat, ez az Együtt fölfelé, amely gyakorlatilag egy kicsit szembeállítja a házaspárokat ezekkel a bizonyos rossz, nem rossz indulatú, hanem talán ellenkezőleg, de mégis rossz kérdésekkel?
Igen, azt gondoltuk, hogy nagyon jó eszköz a podcast meg a film, hogy beszéljünk erről a témáról. A podcastban szakértők is, de leginkább érintett házaspárok tulajdonképpen vallomása a saját történetükről, hiszen azok a visszajelzések jöttek, hogy nagyon sokat tudnak egymástól tanulni. Úgyhogy a podcast az egy fél órás történetek, amik meghallgathatóak. Az Együtt fölfele film az egyben is megállja a helyét, de valóban csak fél óra összesen, úgyhogy nem hosszú. Szeretném elmondani, hogy Tarjányi Krisztina rendező és Tóth Olivér, illetve Molnár Kovács Éva színészek szerepelnek benne, és egy csodálatos munka volt együtt velük, hiszen az Anna Jolym stábja is együtt dolgozott velük. Ez egy olyan film, ami egy házaspárnak a sorsát kíséri az esküvő pillanatától odáig, hogy mindenféle nehézségeik vannak a fogantatással. Bemutatja igen, hogy milyen külső tanácsokat vagy kérdéseket kapnak, hogy hogyan reagálnak erre, hogy hogyan mennek az orvosokhoz, hogy az orvosok mit mondanak nekik, mit mond mondjuk egy keresztény közösség, tehát hogy azokat a problémákat, azokat az élethelyzeteket mutatja be, amivel egy mentőséggel küzdő házaspár találkozik, és hogy ezekre a kérdésekre próbálunk, ha nem is választ, de segítséget nyújtani. A filmnek úgymond nincs vége, hogy nem derül ki, hogy megérkezett-e a gólya, vagy nem, de valamiféle nyugvó pontra kerül, de nem lövöm le a poént.
Úgy tűnik nekem, hogy ez az Anna Jolym program, amit ugye 2019-ben indítottak, nagyon sok mindent hozott magával, mert itt beszélgettünk az Ajándék című podcastról, az Együtt fölfelé című rövidfilmekből álló sorozatról, aztán az Ajtó nevű önsegítő csoportokról, vagy a Párkonzultációs Centrumról, és azt is kommunikálják, hogy minden év őszén szakmai konferenciát is fognak szervezni. Egy kicsit összegzik az eddigi tapasztalatokat?
Igen, most volt a második konferencián, kétnapos konferencia, és tervezzük novemberre a harmadikat. Ez egyrészt a Anna Jolymos program tapasztalatai, másrészt a társszakmák legújabb kutatásai, legújabb tapasztalatai, illetve azoknak a segítő szakmáknak, akik lelki gondozással, vagy művészetterápiával, vagy teológiával foglalkozva egy kicsit a házaspárok megsegítésének a mikéntjét, vagy miértjét tudják megmondani. Nagyon nagy öröm, hogy most már harmadszorra rendezhetjük meg ezt a konferenciát, és elég sokan jönnek. Illetve a konferenciához kapcsolódva egy szakirányú továbbképzésünk is van. Azért kapcsoltam össze, mert nagyon gyakran a hallgatóink is jönnek előadni. A szakirányú továbbképzés pedig keresztfél éven indul az Aporon, tehát februárban. És ide olyan hallgatókat várunk, akiknek már legalább BA-s diplomájuk van, és szeretnének a meddőséggel, illetve a reproduktív egészségfejlesztéssel foglalkozni, és segíteni a klienseknek ebben a témában.
És még az is elképzelhető, hogy akár ezt a képzést egy korábban érintett program résztvevő végzi el, és próbál segíteni sorstársakon?
Hát van is ilyen, van is ilyen. Van egy hölgy, akinek olyan BA diplomája van, ami megfelel a bemeneti feltételeknek, és nagyon boldog örökbefogadó anyuka, és a képzésben is jelen van. A képzésben az örökbefogadásról is van szó, ezt az előbb nem említettem. És nagyon örülünk, hogy ő ott van, mert hogy ő így látja az egész programnak a folyamatát, hogy hogyan nőtte ki magát a programból a képzés, és valóban ő fog tudni segíteni a sorstársoknak. Vannak olyan érintett hölgyek, akikkel nem voltunk együtt a programban, de a saját élethelyzetüket megküzdvén már szívesen segítenek másoknak is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a saját nehézségünkön valamennyire lendüljünk túl, és utána tudunk segíteni
és másoknak nyilván, is. Nyilván ennek a képzésnek már vannak orvosi vonatkozásai is.
Igen, igen, igen. Tehát ennek nincs értelme a képzésnek, úgyhogy nagyon komoly orvosi része van az első két fél évben, de hát nem kell orvosnak lenni ahhoz, hogy valaki ezt elvégezze, de lehet orvosnak lenni. Tehát vannak orvosok a képzésben, akik ez irányban tovább képződtek, igen.
Hogyan folytatódik a program?
Ősszel készülünk a konferenciánkra, a Párkonzultációs Centrumunk továbbra is várja hozzánk fordulókat, és szeretnénk a 10. Anna Jolym hétvégét is megrendezni, valószínűleg egy kicsit rövidebbre, tehát 2 hétvégére készülünk, mert azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez a 3 hétvége egy kicsit megterhelő idő szempontjából. És hát az ajtó programok reméljük, hogy újraindul más vidéki városban. Ugye említettem, hogy az egyik helyre megérkezett a gólyom. Azon kívül szülőcsoportos hétvégéket tartunk a más szülővé várt pároknak, és ősszel szeretnénk egy lelki gyakorlatot tartani azoknak, akik katolikus hitben élve imádságos lélekkel szeretnék ezt a kérdést megközelíteni.
Egyébként a programnak hosszú távon lehet egy olyan hozadéka is, hogy azok a házaspárok, akik hasonló élethelyzetben vannak, hallják, vagy hallanak erről a programról, esetleg kapcsolatba kerülnek érintett házaspárokkal, ők is eljussanak önökhöz, és részesei legyenek az Anna Joachim programnak?
Igen, mindig tájékoztatjuk a már részt vett házaspárokat, hogy milyen következő és új programjaink vannak, hogy az ismerőseiknek tudják továbbadni a hírt, és valóban most már úgy érkeznek a párok, hogy XY küldte őket, hogy nekik milyen jó volt. Azt gondolom, hogy a legnagyobb reklám az az, hogyha valaki részt vett a hétvégén, és segített rajta, tehát ő tud, úgymond, hitelesen meggyőzni másokat is, hogy megéri rááldozni 2-3 hétvégét erre a dologra. Azt hiszem, hogy ami talán egy nagy előnye a programnak, hogy a szakmai anyagok azok megtalálhatóak a honlapunkon. Mm. Tehát az annajoim.hu, itt megtalálható a szakmai anyagok, amik a konferenciának a kötetei, ugye most fog megjelenni a második konferenciának a kötete, így a napokban, és a továbbképzésről is lehet itt olvasni, és hát a film meg a podcast is itt van. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon nagy információs bázis. Tehát, ha valakit ez a téma érdekel, akkor érdemes az annajoim.hu-t felkeresni, és ott körülnézni, mert nagyon sok anyag fönt van.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna Joachim programjáról hallhattak, melyet a régóta gyermekre vágyó párok professzionális lelki támogatásáért hoztak létre 2019-ben. Homokiné Hollósi M. Cecília tanácsadó szakpszichológust, a program szakmai vezetőjét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.